Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Beszéljük meg magazin mai adásában. Érzékeny és fontos témáról fogunk beszélgetni. Ha címet akarnék neki adni, talán az jutna eszembe, hogy menekült ugye a láthatáron. Köszöntöm a stúdióban szeretettel Sztojka Szabinát, a Református Zsinat missziós munkatársát.
Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat.
Dányi Nagy Márió, református lelkészt.
Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
Illetve Törtelényi Fodor Máriát.
Szervusz Ági, köszöntöm a hallgatókat.
Ugye nagyon sokat hallunk, és itt Kiskunhalason személyesen látunk embereket, sorsokat. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik, és hogy hogyan tudunk erre reagálni, mik azok az emberi reakciók. Szabina ugye töltött éveket külföldön, ahol már találkozott menekültekkel. Máriu ugye, mint lelkész, hogy hogyan érdemes hozzáállni egy ilyen helyzethez, illetve Máriával fogjuk kezdeni, hiszen egy Kiskunhalason szerveződött egy önkéntes csoport, amelyik a vasútállomáson tevékenykedik. Hogyan csöppentél Mária ebbe bele, hiszen ennek egy vezető szervező alakja vagy?
A híreket hallva és találkozva a szegedi Mixol csoporttal, akik szintén önkéntes segítő munkát végeznek, feltámadta vágy, vagy egy belső késztetés, hogy ebbe a munkába valamilyen formába szeretnék bekapcsolódni, és mivel Haras a tranzit útvonal kapcsán meglehetősen érintett, kerestem a lehetőségeket, de nem egyedül, hanem többen, külön-külön, és aztán egymásra találtunk, és ebből lett egy összefogás, egy elhatározás, hogy nézzük meg egyáltalán civilként, miben segíthetünk a városunknak, a MÁV-nak, és hát nem utolsó sorban azoknak a menekülteknek, akik a legrászorultabbak, mert ők vannak az állomáson.
Hány fős csoport az, aki most együtt munkálkodik?
Hát egy kis maroknyi csapat kezdte el a tevékenységet, két zsugor ásványvízzel, pár kekszel, pár törlőkendővel és egy angol tolmáccsal. Bővül a segítők száma is. Pontos létszámot nem tudok, de mondjuk az aktív mag, akik sokat kint tudnak lenni a peronon, az egy 10-12 fő. Természetesen nem egyidejűleg. Ha szükség lesz rá, és felfejlesszük a létszámot a további segítőkkel, tolmácsokkal, akkor nem lesz olyan teher, mint jelenleg, hogy gyakorlatilag sokunk két hét óta nem tud pihenni, vagy a fizikai, vagy a mentális fáradtságtól, akkor el tudjuk osztani, hogy adott időpontban ki van, tehát ez a teher akkor egy kicsit enyhülni fog.
Nagyon sokan félnek attól, hogy ha segítünk, kényelmesebbé tesszük a menekülteknek az átvonulását, akkor még nagyobb tömeget zúdítunk magunkra. Mi erről a véleményetek?
A kollégám fogalmazta ezt meg, édesárpád, nagyon érdekes hasonlattal, hogy ugye azt gondolják sokan, hogyha mint a galambokat, hogyha eltetjük, akkor egyre több lesz belőlük, de hát ez erre az esetre nem alkalmazható, mert nyilvánvalóan nem azért fog elindulni egy csapat ember Afganisztánban, mert hallotta, hogy Kiskunhalason majd fog kekszet kapni.
Tehát, meg ásványvizet is.
Tehát, hogy itt a helyzet az, hogy ezek az emberek itt vannak, akár kapnak, akár nem kapnak, viszont hogyha kapnak, az egyrészt természetesen nekik jó, mert hát nyilván egészen más, hogyha egy mosolyal fogadnak, egy fél liter ásványvizet adnak nekem, hanem nekünk is, mert egy éhes, szomjas, kifáradt ember, akit ingerelnek, az maga is agresszívabb és veszélyesebb tud lenni. Tehát az, hogy kedvességet kapnak, és nem éhesek, nem szomjasak, ez azt jelenti, hogy nyugodtabbak, és együttműködőbbek is. Egyébként én nem találkoztam agresszióval egyáltalán, mióta belecsöppentem valamennyire ebbe, de ez biztos, hogy ez mindannyiunknak az érdeke. Tehát a számot ez megnövelni nem fogja, viszont akik itt vannak, azok jobban is érzik magukat, és ettől mi is jobban érezzük magunkat a helyiek.
Mi az, ami még nagyon fontos számukra? Hogy tapasztalod, Mária?
Az emberi kedvességen, szép szón, a tájékoztatáson, a vizen, tehát az alapellátáson kívül gyakran van szükség pelenkára, törlőkendőre, ha bejön a hideg, meleg ruhára.
Ha én elképzelem magam, hogy egy ilyen hihetetlen nehéz helyzetben lennék, és most éppen utaztam is vonaton, és nagyon sokszor meg voltam kavarodva, hogy melyik peronon is indul, és mindig kétségeim voltak, hogy jó vonatra szállok-e. Ebbe tud-e segíteni ez az önkéntes csoport?
Igen, én azt látom, hogy megint csak a menekülteknek is, és a MÁV dolgozóknak is, tehát képzeljük csak el, hogy mit tudom én, Indiában látnánk hindiül kiírva dolgokat, és fogalmunk se lenne, hogy mi mit jelent, azt se tudja, hogy a végállomás az egy helység, vagy mi az. Tehát amikor az önkéntesek türelmesen elmagyarázzák nekik, hogy melyik vonatra kell felszállni, mennyi ideig fog tartani, amíg odaér, mert ez is egy probléma, hogy volt, aki le akartak szállni, közben nem tudta, hogy ez most 5 óra, 10 óra, 1 óra, mennyi. Ezeket a dolgokat elmondjuk nekik, azt, hogy hol kell majd átszállni, ott várnak rájuk segítők Budapesten, egy nagyon jól kiépülő hálózat kezd kialakulni országosan. Azok is segítenek nekik átszállni. Ez megint felbecsülhetetlen értékű, mivel nyilván a határon is már nagyon fáradtak, meg le vannak terhelve, de tényleg van, aki úgy jön el, hogy nem tudja, hogy ő ingyen utazhat a vonattal, és ezt is el kell neki magyarázni. Hasonlóképpen a MÁV dolgozóknak meg abban segíthetünk. Egyik nap is volt, hogy kétségbe esett volt a jegykiadós néni, mert oda ment hozzá két afgán fiatalember, és nem tudott angolul, ők sem nagyon tudtak mondjuk, és akkor hívtak bennünket, hogy gyorsan segítsünk tolmácsolni, és ott szépen akkor elmagyaráztuk, hogy nincs gond. Tehát én azt gondolom, hogy ez segítség volt nekik is, a MÁV dolgozóknak.
Hamarosan folytatjuk zene után, egy kicsit megpróbálunk kitekinteni, hogy hogy is jöhetett létre ez a helyzet, úgyhogy Szabinával fogjuk folytatni. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Halas Rádió bizalom hangján folytatjuk, beszéljük meg magazinunk mai adását, melyben a menekült ügy a láthatáron, tehát erről a nagyon érzékeny és nagyon fájdalmas kérdésről beszélgetünk. Beszélgető partnereim Sztojka Szabina, Dányi Nagy Márió és Törteliné Fodor Mária, aki a két hete működő önkéntes csoport egyik oszlopos tagja, ugye Márió lelkész, Szabinának pedig nemzetközi tapasztalatai is vannak ezen a téren. Szabina, ígértük az előző beszélgetés végén, hogy egy kicsit segítesz nekünk azt meglátni, hogy talán nem most kezdődött ez a folyamat, de hogy miért csöppentünk bele mi most Magyarország, vagy akár Kiskunhalas ebbe a helyzetbe.
Én életemben először 2010-ben találkoztam így tényleg személyesen és életszerűen ezzel a helyzettel. 2010-ben Londonban töltöttem egy diakoni önkéntes évet. Ez főként egy hajléktalan központ volt nőknek. Ennek kapcsán is, mivel Londonban van, és igazából ez a hely az arab negyed közepén volt, így a vendégeink, vagyis hát azok az emberek, akikkel mi foglalkozunk, nekik körülbelül 75%-a menekült hölgy volt. És akkor is, és azóta is nekem az a dolog segített megérteni, meg kicsit feldolgozni, hogy ez tényleg nem most kezdődött, és hogyha csak egy olyan könyvet nézünk, mint a Biblia, ami régi, és ismerjük valamennyire a történelmét, és azt, hogy mi van az Ószövetség mögött, ott is a zsidók kaptak erre törvényt, hogy a menekülteket igenis valamilyen szinten segíteni kell, hogyha van egy földjük, akkor hátra kell hagyni, nem szabad felszedni mindent, hogy ők jöhessenek, mint jövevények, és felszedegessék.
Miért növekedett meg ennyire a bevándorlók száma?
Ugye természetesen ilyenkor a válasz az, hogy ugye az iszlám állam miatt, tehát hogy valószínűleg ez lehet az első indok, meg a legfőbb, de azért ez a szám ez folyamatosan növekedett, és igen, lehet, hogy az, hogy most egyre többen jönnek, az emiatt van, de viszont, hogyha 10-20-30 évet visszatekintünk, akkor ide nem szabad megfeledkezni az afrikai polgárháborúkról. Nem tudom, valószínűleg a hallgatók hallottak, hogy például a ruandai népirtásról, vagy hogy Szudánban, ugye Dél- és Észak-Szudán hogyan gyilkolta egymást, és ugye ezek az államok, akik elszakadtak, és hogy a gyarmatosítás folyamatára, és utána a második világháború, hogy megkapták az önállóságot, ez nagyon nagy hatással volt arra, hogy elinduljanak. És ekkor jöttek rá, hogy ezek komolyan foglalkozni kell, és akkor ugye az első menekült ugye egyezmény, az elég későn, 1951-ben ez a Genfi egyezmény készült el. De ahogy mondtuk, valószínűleg az iszlám állam miatt is egyre többen érkeznek országunkba. És miért jönnek még ide? Ugye nagyon sokat lehet olvasni a kiépült embercsempész hálózatról is, és arról, hogy többé már nem az a biznisz, hogy a felsőbb rétegek ezekben a szegény országokban megölik az embereket, vagy börtönbe zárják, mert ez többé már nem hoz pénzt, hanem igenis a fejükbe ültetik, hogy majd Norvégiába jobb lesz, elindulnak, házukat elfoglalják, és útközben mindegyik országban elvesznek tőlük valamit. Nemrég egy csoport mesélte, hogy Szerbiában megtámadták őket, és már Magyarországon is lehet ilyenekről hallani, hogy különböző csoportok vannak, akik megtámadják őket késekkel, és ha elég sokan vannak, elveszik még azokat is, amik vannak. Ez egy új, igazából egy új bűnözési hálózat, és ha hallottuk most a Olaszországban így elkaptak egy-két maffiatagot, ők is azt mondták, hogy már a drogban és a különböző dolgokban már nincsen pénz, és az embercsempészetben van a legnagyobb, és ismerik Olaszország helyzetét is. Tehát én úgy gondolom, hogy talán az iszlám állam mellett ez a második legnagyobb, és Magyarországon is nagyon sok biztonságpolitikus ezt az indokot hozza, amit lehet egy-két éven belül helyre lehetne hozni, hogyha erre fókuszálnának a nyugati államok.
Milyen konkrét helyzet elől menekülnek ezek az emberek?
Például találkoztam olyanokkal, akik Szíriából menekültek, mint kurdok, tehát ugye ott is kisebbségként, és hát az iszlám állam miatt már egy éve járnak táborról táborra, ez egy testvérpár volt például ilyen. Kisebbik az olyan 12-3 éves lehetett, a bátyja meg 18 talán, vagy nem tudom. Beszélgettem egy pakisztáni férfi valaki, valamilyen személyes fenyegetettség miatt indult el egyébként, tehát megfenyegették halálosan, és akkor ő gyalog nekivágott, és az állítása szerint elgyalogolt idáig, fél év alatt. Sokan egyébként nem akarnak egyáltalán beszélni arról, hogy tehát nagyon elutasítóak.
Most nemrég voltam Szicíliában, voltak velünk menekültek is, és igazából erről beszélgetünk, hogy miért nem osztják ezt meg igazából, és miért nem szeretik is, és ez azért van, mert képzeljük el ezt a sok országot, amin keresztül mennek, és nagyon sokszor őket börtönbe zárják, és folyamatosan ezt kérdezik, hogy te miért vagy itt, és nekik azt kell bizonygatni folyamatosan, hogy nekem elég rossz a helyzetem ahhoz, hogy itt legyek. És ebbe belefáradnak, és egyszerűen van egy pont, amikor már ide érkeznek Európába, és már 80-szor ezt kérdezik tőlük, ez a két dolog, ez meg kérik a papírjaikat, hogy egyszerűen már azt mondják, hogy elég is, és egyszerűen nem tudják. Igen, és annyi trauma is van közük, hogy valamikor nem is tudják, hogy mi történt velük, mert van, hogy kiesnek hetek, hónapok.
Egyébként én azt gondolom, hogy aki érző szívvel él és közlekedik a világban, tehát a vasútállomáson az az emlékkép nagyon erős bennem, amikor ez a 120 fő éjjel ott ült anyák, ápolt, szép kisgyerekekkel, családok. Tehát az egészen biztos az ember, hogy valami hihetetlen nagy fenyegetés és életveszély az, ahonnan eljöttek, hiszen nem akármiért számol föl az ember mindent, és tesz ki 2-3-4 éves gyerekeket önmagával együtt. Valami iszonyatos dolgoknak kellett ott lennie, ami őket erre késztette. Mária, neked milyen tapasztalataid vannak?
Sok esetben az egész falut kiirtották, és egy-két ember menekült. Tudunk olyanról, ahol 10 fős család indult el, és egy érkezett idáig, mert útközben érik nagyon komoly atrocitások őket, tehát nem csak ahonnan jönnek, ott kell rettegniük, hanem a hosszú út során is, tehát űzött vadként jön a legtöbb, és mi valójában az állomáson azokkal találkozunk, akiknek nincs pénzük megfizetni, hogy gyorsan eljussanak a kijelölt célállomásra. Igénybe veszik a vasúti ingyenes utazási lehetőséget. Nagyon szomorú sorsok, nehéz is ezeket felidézni magamban.
Hallgatóink, maradjanak velünk, folytatjuk ezt a nagyon fontos témát, és egy kicsit arról fogom kérdezni mindannyiukat, hogy miért van az, hogy a városban erős, akár félelmet keltő férfiakkal találkozunk talán gyakrabban, ami esetleg félelmet szül kiskunhalasi lakosokban. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangján. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, beszéljük meg magazinunk mai adásában. Menekültekről, menekültügyről beszélgetünk Sztojka Szabinával, Dányi Nagy Márió református lelkésztel, és Törtelényi Fodor Máriával, aki az önkéntes csoport oszlopos tagja, akik hála Istennek már 2 hete működnek, nagy örömére a menekülteknek, a vasút nyugalmának, illetve Kiskunhalas egész lakosságának. Erről az enyhítésről és érzékenyítésről kívánunk most beszélgetni, illetve elsősorban, hogy honnan is születnek a félelmek. Ugye nagyon sokszor felnőtt erős férfiakkal találkozhattunk, akár hónapokkal ezelőtt a városban. Akitől ugye arcukra írva az a iszonyatos félelem és elszántság, amin ők keresztül mennek. És ez nyilván félelmet kelt bennünk, hiszen szokatlan.
Ha itt beszélgettünk, így meg tudtunk egyezni, hogy szerintünk ennek 2 oka van. Az egyik, hogy amikor, de nekem is ezt, nagyon sokszor ezt kapom meg válasznak, hogy miért is segítünk, amikor ezek az erős férfiak jönnek. És igen, mert őket látják a legtöbben, ahogy mondtad is, a városban. De hogyha valaki például kijön a vasútállomáson, látja, hogy ez már nem igaz, mert igenis ott várja a testvér, a gyerek, vagy a feleség, vagy a a sorstárs, a férfiakat, hogy visszajöjjenek a városból, mert ők azok, akik kimernek, és ki tudnak menni, hogyha esetleg ételt akarnak venni, vagy pénzt váltani, vagy nagyon fontos, hogy próbálnak valahogy kapcsolatba lépni az otthoniakkal, vagy azokkal, akik már Európában vannak, hogy segítsék egymást. Ez lehet az egyik ok. A másik, hogy ha belegondolunk abba, hogy milyen utat tesznek meg, ezt valószínűleg el is tudjuk fogadni, mert ha azt gondoljuk, hogy vagyunk egy családban, és látjuk, halljuk, hogy milyen út vár ránk, akkor nem a nőt és nem a gyermeket küldjük először előre, hanem az erős férfit, aki képes ezt az utat megtenni. És tudjuk azt, hogy nagyon sokszor ők is ugyanúgy meghalnak. Én ugye, mondtam, nőkkel dolgoztam, és hallottam, hogy a nők mind mennek keresztül egy ilyen úton. Volt egy nagyon-nagyon jó munkatárs, ami egy eritriai menekült volt, de most már menekültekkel dolgozik. Őt annyiszor megerőszakolták az út közben, hogy utána már nem volt képes teherbe esni, és nagyon sokszor bántják őket. Az a lényeg, hogy a nőknek ez sokkal nehezebb. És egy ilyen helyzetben akkor azt mondják, hogy igen, menjenek az erős férfiak, és akkor esetleg utána tudnak menni a többiek, és ezért is valószínűleg több mindent látunk, de én is a fiamat küldeném előre először.
Most már azért értjük, azt gondolom, hogy miért az erős férfiakat küldik, hiszen ha sivatagon, szörnyűségeken, több ezer kilométeren, kvázi étlen szomjan időnként, akkor azért valóban mindenki a fiát küldené előre. Ez a terrorizmus és ennek az egésznek a háttere, egy kicsit mesélje erről, miért félünk?
Nyilván ennek van alapja, tehát hogy a terrorizmus az a világon az egyik legnagyobb probléma most, így a 21. század elején, de azért azt mondani, hogy, mert sokszor ezt látom, vagy hallom, hogy minden muzulmán terrorista. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy minden keresztény terrorista, mert az IRA robbangatott. Persze, hogy vannak szélsőséges muzulmánok, egyébként ezenek a nagyon nagy része előlük menekül, de a muzulmánoknak a legnagyobb része, és egyébként halasson is élnek, személyes ismerőseim vannak, akik muzulmánok, totál békés emberek, és el tudom képzelni, meg az ő fejébe se fordul meg, hogy ilyet tenne. Persze mondják, hogy titkos szolgálati adatok vannak arról, hogy vannak köztük terroristák, és én ezt elhiszem, persze, lehet.
Hiszen a folyó mindent megmozdít, akár a
így van, és ez egy jó alkalom arra, hogy behozzák, beszivárogjanak, bár zárójelben megjegyzem, nem biztos, hogy úgy küldeném ide a terroristáimat, hogy akkor indulj el gyalog, és akkor fél év múlva odaérsz.
Ez szinte egészen biztos.
És most keresztény szempontból mondom, ezt így fogalmazta meg a kollégám, a Bödes Pál tegnap a szószékről, és teljesen egyetértek vele. Lehet, hogy vannak köztük, de az is biztos, hogy Krisztus is köztük van. Ezt azért mondom, mert Jézus azt mondja az egyik utolsó beszédében, hogy az utolsó ítéletkor a népeknek azt fogja mondani, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok. És meg börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. A Bibliában ezt mondja, akkor megkérdezik, hogy de hát mikor láttuk ezt, hogy hát, és azt mondja, hogy ha egyen megtettétek, velem tettétek meg. Tehát a keresztény hit szerint, hogyha valaki ilyen helyzetbe került, tehát jövevény, kiszolgáltatott, éhes, szomjas, akkor benne ott van Krisztus. És nekünk ez nem tisztünk, nem is képességünk megítélni, hogy ő milyen szándékkal van itt. Az biztos, hogy ha erre az egész társasággal elutasítóan válaszolunk, akkor Krisztusra válaszolunk elutasítóan.
Nagyon-nagyon fontos gondolat, ami elhangzott, talán az egyik alapgondolat az érzékenyítésnek. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést Máriával, aki pont ezekre a kérdésekre fog nekünk válaszolni, hogy hogyan tudunk akkor segíteni, hogyha sok Krisztus ott van most az állomáson. A segítség módjairól és lehetőségeiről fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Beszéljük meg magazinunk mai adásában, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagyon fontos és felelősségteljes kérdésről beszélgetünk Sztojka Szabinával, Dányi Nagy Mário református lelkésszel és Történné Fodor Máriával, aki a két hete működő vasútállomáson segítő csoportnak a tagja. Hogyan működtök és hogyan tudnak segíteni azok, akik szintén részt szeretnének venni ebben?
Kezdetben nagyon sok ellenállásba és meg nem értettségbe ütköztünk. Ezt volt talán a legnehezebb elviselni, és szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy nem mi hoztuk ide, nem mi hívtuk őket ide. Van egy helyzet, amit meg kell oldani a város lakossága érdekében, a MÁV terheltsége érdekében, és nem utolsó sorban a menekültek érdekében. Ha előre tekintünk, akkor vélhetően még nagyobb lesz ez a menekült áradat, ami Kiskunhalason át fog utazni. Szeretnénk, hogyha ez ők nem keltenének félelmet az emberekben, amit mi tehetünk, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtunk, emberi szóval, mosollyal fogadjuk őket, és ha szükséges, akkor vizet, ennivalót kapnak, száraz élelmet, illetve ha meg tudjuk oldani, mert már lesz annyi segítünk, és lesz helyünk, ahol a felkínált adományokat tároljuk, akkor akár egy váltó ruhával is el tudjuk látni őket, mert nagyon sokan úgy jönnek, hogy hónapok óta akár nem tudtak ruhát cserélni, mosási lehetőségük nincs, csak egy kis szatyor van a kezükben, és ezek között nagyon sok a gyermekes anya, pelenkát adunk, törlőkendőt adunk, azt az adott pillanatot próbáljuk megoldani, segíteni, amíg a városban, illetve a vasútállomáson tartózkodnak. A legnagyobb gondunk a raktározási probléma. Jelenleg van egy kis helység, ahova betehetjük az adományokat, de oda részint nem tudunk többet fogadni. Másrészt távol van az állomástól, és a legnagyobb segítség az lenne, hogyha a kihasználatlan utasellátó helységét, a restit megkaphatnánk, amivel úgy tűnik, hogy hosszú távon a MÁV ingatlan kezelőjének nincs célja. Ez a helység bármikor a rendelkezésünkre állna, be tudjuk és ki tudjuk hozni az adományokat szükség szerint, hiszen nem tudjuk, hogy egy-egy vonathoz, nincs információnk egy-egy vonathoz milyen és mennyi ember fog érkezni. Be tudjuk tárolni, nem a peronon csinálunk csúnya szóval élve zsibvásárt, hanem a raktárból az adott helyzetben ki tudjuk hozni a legszükségesebbeket. Minden apró segítség és felénk irányuló mosoly jó és hálásak vagyunk érte. Már vannak pozitív visszajelzések, részint a MÁV egyik dolgozójától, aki együttműködést mutatva megkérdezte, hogy tudjuk-e, hogy a következő vonatra hány személy várakozik, és megkérdeztem, hogy esetleg azért, hogy akkor újabb szerelvényt kapcsolnának hozzá, és mondta, hogy igen. Tehát ez egy nagy boldogság volt, itt csak az összefogás és az együttműködés segíthet azon az akut problémán, amivel a város vagy mi ott az állomáson találkozunk.
Tehát, hogy értsük, akkor mi is az a helyzet, amit meg kell oldaniuk a menekülteknek, amiben tudtak segíteni?
Igen. Akit a laktanyából kiengednek, ők regisztráltak, és gyakorlatilag a kiállítás dátumától kezdve 48 órán belül szabad emberként adott útvonalon ingyenes utazással érhetnek a célállomásukba. Debrecen, Bicske vagy Vámosszabadi, tehát több ilyen pont van, ahova ők igyekeznek.
És akkor ebben segítetek, hogy akkor valóban megtalálják a vonatot, hiszen ez a 48 elég szűk határidő.
Igen, tehát nem tudnak tájékozódni, mint ahogy már korábban itt említették a beszélgető partnerek, illetve nem is ismerik a latin betűket, tehát mindenképpen fontos egy akár angol nyelvű tájékoztatás, hogy tudják, melyik a megfelelő vonat, ami elviszi egy adott állomásig, ahol már segítők várják őket, és segítenek mondjuk a keletiből a nyugatiba átjutni, hisz onnan megy vonat Debrecen irányába.
Tehát, hogyha valaki segíteni szeretne, akkor esetleg hol tud csatlakozni ehhez a csapathoz?
A Facebookon van egy csoport, Mixol Halas néven, oda bárki bejöhet, minden kötelezettség nélkül követheti a történéseket, illetve jelezheti, ha bármiben segítségünkre tud lenni, vagy kapcsolódna az aktív peronon dolgozó csapathoz.
Remélem sokan hallották, és még egy gondolat erejéig, ugye nagyon sokakba felvetődik ez a kérdés, és már erről beszéltünk, hogy ha itt nagyon segítünk, akkor még nagyobb áradat fog ránk zúdulni, hogy ez az áradat, ez tőlünk független. Tehát ez egy olyan nemzetközi folyamatok része, aminek most itt Kiskunhalason részesei vagyunk, illetve hát a laktanyában kialakított menekült hely létszáma automatikusan maga után fogja vonzani, hogy itt nagy segítségre lesz valószínűleg szükség, és ezt nem még gerjesztettük, viszont mi enyhíthetjük. A felelősségről fogunk beszélni hamarosan, hiszen ez már ebbe benne van, hogy igenis felelősségünk van, hogy ez amennyire lehetséges, fájdalommentesen történjen, ami történik. Erről fogom kérdezni hamarosan Szabinát és Máriót, zene után maradjanak velünk.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, beszéljük meg magazinunk mai adásában. Menekültekről beszélgetünk, kicsit érzékenyítés zajlik, miért és hogy is, és hogyan tudunk segíteni úgy, hogy az valóban segítség legyen, mert azt azért tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk a legnagyobb bajban, hogy ezt a helyzetet kezelnünk kell, hanem azok, akik útra kényszerülnek, és föl kell adjanak mindent. Egy kicsit a felelősségről beszélgettünk. Mi okozta? Mi a felelősségünk? Hogy érdemes ezt látni?
Egy kicsit arról tudok beszélni, hogy hogyan látom ezt így a nemzetközi felelősségvállalást. Májusban voltunk Szicíliában, 9 országgal együtt, és ezt tárgyaltuk, hogy mi a különböző országoknak a felelőssége ebben. Most gyors csak megnéztem egy adatot, tavaly 2014 közepén, körülbelül ilyenkor 13 millió menekültet számoltak mindenhol. És azt kell tudni, hogy ennek körülbelül 75-80%-a a szegény országokban van. Mert annyit tesznek, hogy egy országgal arrébb mennek. Szudánból, Kenyába, Szíriából, Libanonba, vagy Jordániába, vagy Törökországba, és ezek az országok millió nagyságban fogadnak be menekülteket. Ezek tudjuk olyan országok, ahol eleve nagy a szegénység, éhiség, és nagyon sok betegség is van. És azok az országok, akik jól vannak, akik megtehetnék, ők meg nem. És ez szintén egy újabb olyan egyensúly, ami felborult, mert azokra az országokra nagyobb teher kerül, mint ránk igazából.
Kicsit igazából be kell vállalni Nyugat-Európának is a felelősségét ebben a kérdésben.
De csak annyit akarok elmondani, hogy mi magyarok nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi szegény ország vagyunk. De hogyha egy világviszonylatban megnézzük, akkor ez egy nagy-nagy butaság. Tehát, hogy mi a leggazdagabb országok közé tartozunk a világ. Szerintem, lehet, hogy Ausztriához képest nem, de tehát, hogy nem is tudom, a 40 leggazdagabb országban, vagy valahogy így benne van Magyarország. Tehát, hogy csak azért, hogy úgy értsük, amit Szabina mond, hogy mi vagyunk az ország, aki megtehetné, például Libanonhoz képest.
És én mindig úgy érzem, hogy egy azok az országok, akiket igenis Nyugat-Európa is, és Amerika kihasznált, mert ha nézzük a rabszolgaságtól kezdve, egészen onnan, hogy lehet, hogy épp az a kávé, amit iszol, vagy a banán, amit eszel, az mindmen keresztül, és milyen családokat használnak ki ezért, ezekből az országokból, és én kicsit úgy látom, hogy ez ezzel egy kicsit helyreáll, hogy igenis azt akarják mondani, hogy nem csak nekünk lehet jó. És hogy mi jogon mondjuk, nem mindig ezen gondolkodok, hogy mi jogon mondjuk azt, hogy csak nekünk juthat ebből a jóból, ami van, és ebből a biztonságból, ami van. És ugyanezt hangzott el most vasárnap a szószéken is, hogy Isten ad egy kenyeret az országból, és ebből mi sokkal-sokkal többet veszünk ki, mint ezek a szegény emberek, és igenis nekik is kell többet adni. Meg kell tanulnunk nekünk, és hogy ők mindig úgy láttam a menekülteket, hogy ők tanítanak engem. Tanítanak abban, hogy képes legyek adni, képes legyek arra, hogy nekem elég kevesebb fizetés, fel tudom áldozni az időmet is, és látom azt, hogy ők sokkal boldogabbak nagyon sokszor úgy, ahogy vannak, mint én abban, hogy biztonságban élek, van egy kis családom, van egy kis autóm, és hogy az a legnagyobb problémám, hogy hogyan fizetem a hitelt. És ezek nagyon nagy problémák, és tönkreteszik nagyon sokszor a magyar emberek életét is. Ez egy lehetőség látni azt, hogy ők sokkal rosszabb helyzetből jönnek, de mégis sokszor boldogabbak. És meg kell tanulnunk, és Pali bácsi is ezt mondta vasárnap, hogy meg kell tanulnunk nem irigynek lenni, és úgy látni őket, mint emberek, mert ők tényleg azok.
És hogy lehet, hogy mi is boldogabbak leszünk, ha segítünk.
Igen, igen.
Talán.
Igen, annyival egészíteném ki, amit Szabina mond, hogy van ez a nemzetközi felelősség, ami egy empátiára indíthat bennünket. Mink van, amit nem kaptunk, tehát, hogy ide születtünk, és ez nekünk természetes. Miért így van? De a másik, hogy szerintem nekünk, főleg itt, akik Dél-Magyarországon élünk, nem hiszem, hogy nem kéne olyan nagyon messzire, se időbe, se térben elmenni, hogy egy kicsit beleérezzük magunkat. Tehát az én családom is olyan, és itt szerintem rengeteg embernek olyan a családja, hogy érintette a délszláv háború. Tehát konkrétan az én nagypapámat meg is ölték egy ilyen teljesen értelmetlen etnikai tisztogatás során, és nagyanyámnak menekültként kellett élnie hosszú éveken keresztül, nálunk is volt éveken keresztül, a 90-es években, tehát ez 21-22 éve, 20 éve történt. És azt nem értem, és hát nem egyedül vagyok, tudom, hogy Máriának is a családját érintette a menekülés, hogy legalább ebbe gondoljunk bele egy picit, hogy itt tőlünk pár kilométerre a mi családjainkban 20 évvel ezelőtt tök hasonló helyzet volt. Próbáljuk egy picit így látni ezeket az embereket, a saját édesanyánkat, testvérünket, nagyapánkat meglátni bennük.
Ez azt gondolom rendkívül fontos ez a gondolat, hiszen ez adhat alapot arra, hogy igenis segítsünk. Mert hogy velünk is megtörténhet, nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Ha most enyhíthetünk, akkor enyhítsünk. Mária, hogyan enyhítsünk?
Az önkéntes csoportnak a Facebookon elérhető megnevezése Mik szól Halas, bárki, aki tájékozódni szeretne, vagy segíteni, becsatlakozhat ebbe a csoportba, és akár egy privát üzenetben nekem megküldheti, hogy miben tudna a segítségünkre lenni. Bár minden mosolynak és minden lélekemelő szép szónak nagyon örülünk, és rengeteg erőt ad nekünk, úgy gondoljuk, hogy mivel a segítőink, a tolmácsaink, főleg egyetemisták, hamarosan elkezdődik az iskola, és tolmács hiányban fogunk szenvedni, úgyhogy nagyon örülnénk, ha jelentkeznének olyanok, akik napi 1-2 órában segítenének a tolmácsolásban, segítenének a peron munkában, természetesen egy kellő betanulási idő után, kellő tájékoztatás és betanulás után, illetve valószínű, hogy más jellegű segítségre is lesz szükség. Szervezési feladatokat le kellene osztani, tehát nagy szükség van további konkrét segítőkre. Ezen kívül nyilván adományokra, ha már tudjuk hova fogadni, és mindenkire vallási nézet, pártállástól függetlenül, aki ezért az ügyért bármilyen csekészséggel tud segíteni. Nem kérdezzük, honnan jött, hogy gondolkodik, egy a cél, ez erőt ad nekünk, és akik kint vagyunk, nem csak adunk, hanem rengeteget kapunk, és ezt én soha nem gondoltam volna. Nagyon jó érzés segíteni, és nagyon nagy boldogság az, hogy segíthetünk. Kérem a megértését mindenkinek.
Ettől csodálatosabb végszót nehéz lenne keresni. Enyhítsünk, segítsünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm beszélgető partnereimnek, hogy ebben a kérdésben kalauzoltak bennünket. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.